Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, én nagyon-nagyon szeretem azt, amikor egy-egy ünnep körben a vasárnapok szépen egymásra épülnek, és lehet utalni arra, hogy mi volt az elmúlt héten, és annak a üzenetét beépíteni a következő ige hirdetésbe. Ez különösen így van az ilyen három napos ünnepeken, amikor egymás után ott van nagy csütörtök, nagy péntek, majd Jézus feltámadásának az ünnepe, sőt, holnap még a második napon tovább lehet vinni ezeket a gondolatokat. Ennek a mai alkalomnak és ennek a három napnak az a sajátossága, hogy ezen a mai vasárnapon kéne eljutni a csúcspontig. Hallottunk nagy csütörtökről, hallottunk nagy péntek szomorúságáról, de most kellene, hogy kirobbanni belőlünk az éneknek, hogy győzelmet vettél, ó feltámadott. Helyett a mai ige hirdetés valahonnan nagyon-nagyon mélyről indul, a gyászból, a szomorúságból, és eljutunk odáig, hogy asszonyok félve és rettegve mennek el a sírtól. Nemhogy a harmadik alkalom végére nem jutunk el a felszabadító öröm hírig, de ennek az igének a vége sem az. Én azért nagyon remélem, hogy mi nem rettegve és szomorúan, döbbenten fogunk elmenni erről a mai istentiszteletről, hanem valahogy sikerül megrajzolni azokat a további gondolatokat, amiket ez az ige azért magába hordoz. Így hallgassuk most meg a mai evangéliumi szentigét, hogy megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján korán reggel napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszélgettek egymás között, ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról. Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Amen. Barátaim, rómaiak, földieim, figyeljetek rám, temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni. Shakespeare Julius Cézár című drámájában így kezdődik Antoniusnak a gyász beszéde Julius Cézár ravataránál. Temetni jöttem, Cézárt nem dicsérni. Az asszonyokban ugyanez az érzés lehetett, temetni jöttünk valakit, és nem dicsérni. Hiszen ezen a mai reggelen, ezen a korai reggelen, amikor kimentek a sírhoz, kit lehetne dicsérni? Dicsérjük az Istent, aki hagyta kereszten meghalni a fiát. Dicsérjük a tanítványokat, akikről azt se tudjuk, hogy hol vannak, mert bujkálnak valahol. Dicsérgessük magunkat, mert mi asszonyok legalább voltunk olyan bátrak, hogy hajnalba kimertünk menni a sírhoz. Temetni jöttünk, nem dicsérni. Így kezdődik még a feltámadás ünnepének a reggele is. És ez nem csak az asszonyokra volt jellemző, hiszen talán éppen azokban a percekben, amikor hajnalban az asszonyok kimennek a sírhoz, két férfi tanítvány szomorúan megy Emmaus felé, akik találkoznak Jézussal, és azt olvassuk, hogy amikor találkoznak, akkor szomorúan megállnak és mondanak egy fájdalmas mondatot, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Pedig mi reménykedtünk. Reménykedtünk abban, hogy ez nem fog megtörténni. Reménykedtünk abban, hogy valami csoda történik, hogy Isten nem hagyja meghalni a fiát, hogy nem leszünk újra árvák, hogy nem kell átélnünk ezt a szomorúságot. És annyira emberi ez a történet, és annyira bemutatja sokszor az emberi gyászt, hogy ilyenkor egyrészt az ember próbál valamit tenni. Mert nincs rosszabb annál, mint otthon ülni, és arra gondolni, hogy mit veszített el az ember. Próbál valamit tenni, ha más nem, megadni a végtisztességet, ha más nem, akkor valahova elmenni, valamit tenni. itt tettek ezek a hölgyek is, ezek az asszonyok. És igazából nem is gondolták át, hogy most mi fog történni, hiszen úgy indulnak el, hogy akkor jut eszükbe útközben, hogy de hiszen ott van egy hatalmas nagy kő, amit nagyon nehéz elhengeríteni. A sír elé oda hengeríteni nem nehéz, hiszen egy ilyen lejtős vájat volt, amiben a kő belegurult, kiúztak egy éket, de onnan fölpajszerolni vagy felnyomni, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat volt. Ezek az asszonyok erre képtelenek lettek volna. És ott állnak és mennek, és azt mondják, hogy nincs ki dicsérni, megyünk temetni, hogy valami történjen, hogy más nem a fájdalmunkat, legalább abba kifejezzük, hogy a holtestnek megadjuk a tisztességet. És hány ember éli át ugyanígy a gyászt, hány és hány ember van ugyanebben a helyzetben, talán akkor is, ha nem éppen gyászol, hanem reménytelennek érez mindent, megy a szomorúság völgyébe, próbál pótcselekvéseket tenni, talán az életén valamit változtatni, de egyszerűen azt érzi, hogy ennek olyan kevés értelme van. Azon, ami történt, azon én nem tudok változtatni. Egészen megrázó mondatot találtam készülés közben, ezt látjátok a hátam mögött az első pontként, reményvesztett szívek randevúhelye, ez a nyughely, szó szerint haláli nyugalmat árasztés, rejt. Igen, sokat járok temetőben, és van egy megnyugtató hatása sokszor a temetőknek. Olyan csend van. Persze nem az új köztemetőben, amelyik fölött éppen egy légi folyosó van, és 2 percenként szállnak el nagyon alacsonyan a gépek, de amikor éppen nincsenek ott, akkor sokszor megnyugtató. De hogy lehetne megnyugtató egy olyan hely, amit én is néhány nappal ezelőtt láttam, ahol kisgyermekek voltak eltemetve, és talán azért rázott meg igazán, mert kortársaim voltak. 70-es évek elejéből voltak ott 1 éves kicsin gyermekeknek fekete-fehér képei. Egyikre éppen az volt ráírva, hogy Lacikánk, a másikra az volt ráírva, hogy nem tudom milyen név, le is fényképeztem néhányat. Egészen megrázó. És el tudom képzelni, hogy azóta is milyen sok szülő reményvesztett szívek randevú helyeként használja ezt a temetőt. Kimennek oda, nem is tudják, mit akarnak, mit várnak, és el vannak keseredve. És ezek az asszonyok kimennek a sírhoz, és valami más történik, mint amire ők számítanak. Arra számítanak, hogy ha nem is tudják a követ elhengeríteni, legalább leülnek oda, sírnak, imádkoznak, és egyszer csak szembe találják magukat a reménnyel, mert üres a sír. Mert azt látják először még csak, hogy el van hengerítve a kő. És akkor tanácstalanul ott állnak ezek az emberek, és azon gondolkodnak, hogy rossz helyre jöttünk talán, vagy valami történt, vagy ellopták Jézus testét, de az, amiről Jézus beszélt, hogy fel fog támadni, az eszükbe sem jut. És ami az egészben megdöbbentő, és ez nagyon ritkán gondolunk erre, de jó megjegyezni, hogy sokszor éppen a remény az nem megnyugtat minket, hanem felzaklat. Hány ember van, aki úgy próbál megnyugodni a saját emberi szintjén a gyászban, a szomorúságban, és egyszer csak szembe jön a feltámadásnak a híre. És azt mondja, mit kezdjek ezzel? Felzaklatódik az ember, mi van, ha ez mégis igaz? Mi van, ha tényleg feltámad? Mi van, ha tényleg egyszer mi is feltámadunk? Ez a kérdés szalad át nagyon-nagyon sok embernek a fején, amikor temetőbe jár, vagy akár egy temetésen vesz részt. Mi van akkor? És a remény az nem megnyugtatja ezeket az embereket, hanem felzaklatja. Azt olvassuk, hogy ezután ezek az asszonyok, ezek tanácstalanul álltak, amikor ez történt, és nem tudják, hogy mi az, ami itt megvalósult. Az egyházi esztendőnek éppen ez a célja. Évről évre nekünk szegez kérdéseket. Nagy csütörtökön, hogy állsz az úrvacsorával? Ezért is volt az ige hirdetésem címe, ez, hogy szembenézés az úrvacsorával. Utána, hogy állsz a Golgotai kereszttel? Az érted? Meghalt Jézus Krisztussal. És most nekünk szegezi a kérdést újra, akkor is, ha itt ülünk a templomba, és keresztény embernek valljuk magunkat, hogy hiszel-e igazán a feltámadásba? És szeretne valóban felzaklatni minket ez a kérdés, hogy ne megszokásból válaszoljunk. És az asszonyok is ezt a lelki utat járták be. Egyszer csak ott vannak, és erre válaszolniuk kell. És ekkor az ember körülbelül eddig tud eljutni. Nem tudunk tovább menni, nem tudunk kilépni sokszor a saját élethelyzeteinkből, a saját szomorúságainkból, valakinek közbe kell lépnie. És itt az Isten egy angyalt küld erre a feladatra. És az angyal szájából elhangzik egy sorsfordító kérdés. Így ezt mondja, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Micsoda kérdés ez, a názáreti Jézust keresitek? Hát ki mást keresnénk? Hát miért vagyunk itt? Nem csak mi tévedtünk el, hanem az angyal is. És ebben van egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Melyik Jézust keresed? A sírban fekvőt? Akit ide temettek? A megfeszítetted? Vagy a feltámadottat? Melyik Jézussal szeretnél találkozni? Melyik Jézus él a szívedben? Az a halott, vagy sokszor talán nem halottnak hívjuk, hanem olyan kis gyengécske, tehetetlen Jézus, vagy valóban a feltámadott Úr? Melyik Jézussal szeretnél találkozni egy reggelen, és majd ez egy kis segítség ott lesz mindenkinek a padon, azzal szeretnél beszélni, akihez oda mehetsz, és azt mondhatod, hogy Uram, hiszem ezen a reggelen, hogy te győztes úrként velem leszel, és veled megyek, vagy azzal a Jézussal, akinek azt mondod, hogy hát Uram, majd rád nézek, ha szükség lesz rám, szükség lesz rád, de amúgy nem hiszem, hogy valami hatással lehetsz az életemre. Ezek az asszonyok Jézust keresték, de egy holttestet akartak megtalálni. És aki ma a halott Jézussal szeretne találkozni, az nem fog. Aki a gyenge Jézussal szeretne találkozni, az nem fog. Mert Jézus erős és feltámadott Úr. Azt mondja az angyal, ne a halott Jézust keressétek, mert nincsen itt. Nincs. Olyan Jézus nincs, és olyan Jézus nem létezik. Keressük a, hogy mondjam így, jó Jézust. Lukács evangéliumának 24. fejezetében az angyal ezt még hangsúlyosabban így kifejti. Az asszonyok megrémültek és földre szekezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk, miért keresitek a holtak közt az élőt? Azt gondolom, és bocsánat ezért a képért, de ez talán a Szentlélek most jutotta eszembe, ha valakit meghívnak egy szülinapi rendezvényre, akkor nem a temetőbe fog kimenni. Mert nem ott találkozik azzal, akivel szeretne. Ne menjünk be mi se az életünknek ilyen sötét temetőibe, ahol nincs ott az a Jézus, akivel mi találkozni szeretnénk. Más van ott, a szomorúság, a sötétség és egyéb lehúzó dolgok, de a feltámadt Jézus valahol egészen máshol van. Kell ennél nagyobb öröm, mint hogy üres a sír? Költői kérdésként tettem föl Vekerle Telepen, az egyik kedves testvér egyből rávágta, hogy nem. Ennél nagyobb öröm nem kell. De bizony kell. Mert amit olvasunk, hogy az asszonyok, amikor azt látják, hogy üres a sír, akkor megrettennek, de amikor ezt a hírt hallják, akkor ráadásul remegnek és megdöbbennek. Rosszabbul lesznek, mint eddig. Ahelyett, hogy ott lenne az öröm a szívükben, mi történik? Kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Nagyon sok mindent megtett az Isten ezeknek az asszonyoknak az életében, de ez mégis kevés volt. És a mi életünkben is kevés, ha bármit mutogatnak. Örömteli esemény lesz a családunkban, kedden felhozzuk a kis unokánkat vidékről, és tegnap összeszereltem egy gyerekágyat. És közben a tévében ment egy műsor, amiben hát a tudósok arról beszéltek, hogy mi a mi nagy hitünknek a szent titka. Korinói halotti lepelről sokat olvastam, arról nem tudtam, hogy talán Brüsszben vagy valahol állítólag még Jézus koronáját is őrzik. Arról is tudtam, hogy Nagy Konstantin édesanyja állítólag megtalálta Jézus keresztjét, aztán szétosztogatta a nagyvilágba. Feleségem reggel azzal jött be, hogy akkor kapcsolta ki az egyik keresztény rádiót, amikor arról beszélt a lelkész testvérem, és mindegy milyen felekezetű, de ki lehet találni, hogy hát a torinói halotti lepel, ami hitünk szent titka és Jézus feltámadásának bizonyítéka, hát ha így lenne, akkor már mindenki keresztény lenne. Ezek nem segítenek. Nem ezeken van a hangsúly. Ezektől csak megrettenünk és megdöbbenünk. Mutogathatják bárhol Jézus keresztjéből a szögeket, hogy lenne meg Jézus tövis koronája, hogy lenne meg. Egy jelentéktelen esemény volt az egész világ számára, a rómaiak számára. Levették Jézusra, valahogy eldobták és kész. Nem ez a mi hitünknek a titka, nem ezért hiszünk. Az asszonyok se várhatjuk el, mert mi is sokszor ilyenek vagyunk, mert látnak egy üres sírt. Amikor az angyal azért már egy kicsit hihetőbb volt, talán én is meglepődtem volna, ha angyallal találkozok, azért már kezdtem volna hinni, de ők még akkor sem. És valljuk, hogy sokszor mi is ilyenek vagyunk. Amikor sok mindent látunk, de nem merünk megszólalni, nem merünk ezekbe a dolgokba belekapaszkodni, és mennyire megrázó az, hogy Jézusnak a nagyheti eseményekben igazából kettő gyilkos hiszi el, hogy ő kicsoda. Az egyik egy kereszten szenvedő gyilkos, egy lator, a másik meg egy római százados, akinek szintén a kezéhez sok vér tapadhatott. A többiek azok láthattak bármit, nagyon sokáig nem hittek. És értsük meg, ez egészen addig így lesz, amíg mi személyesen nem találkozunk a feltámadottal. Teljesen mindegy volt, hogy az asszonyok elmondták-e a tanítványoknak, vagy nem. Valahol azt írják, hogy elmondták, és üres asszonyi fecsegésnek tartották az egészet. Péter és János még ki is szalad a sírhoz, de őket se győzi meg az üres sír. És Jézus ezt jól tudta. Mert Jézus tudta, hogy egy dolog győzi meg őket, ha személyesen találkoznak. Ezt mondja, ezt üzeni a tanítványoknak, de menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. És ennek a mai igének, és most félek elég nyelvtörőre sikerült a kifejezés, de ki tudom mondani, az a feladata, és az a feladatotok, hogy menjetek el a ti Galileátokba. Menjetek el arra a helyre, ahol Jézus várt titeket. És ez nem a temető, és ez nem az üres sír, és ez nem a torinói halott tilepel, meg nem tudom én micsoda, hanem bármi az életetekbe, az a hely, ahol vele tudtok találkozni. Ahova úgy tudtok oda menni csendben, hogy Uram, én itt vagyok, és szeretnék veled találkozni. Szeretnék veled személyes élő kapcsolatot átélni. Szeretném átélni azt, hogy te valóban létezel, és valóban feltámadtál. Azt mondtam a bevezetőbe, hogy ez egy nagyon furcsa történet, hiszen nem arra számítunk egy feltámadás ünnepén, hogy szomorú asszonyok remegve elszaladnak a sírtól. De én nagyon örülök, hogy ez ennek a történetnek a vége. Mert ezek az asszonyok elszaladtak a sírtól. És 2000 év alatt folytatódott a történet. És ez a történet, ez folytatódik több millió embernek a szívébe. És folytatódik a mi szívünkben is. Személy szerint a mi szívünkben hogyan folytatódik ez a történet? Mi az, ami történik? Talán a folytatás számunkra a további tanácstalanság. Talán megrémülünk, mint az asszonyok. Lehet, hogy értetlenül csodálkozunk. Ott valami véget ért az asszonyok életébe, az evangélium mégis elindult. Hogyan érkezik meg hozzánk? Mi ennek a történetnek a folytatása a mi személyes életünkben? Ez a nagyon nagy kérdés, és ez egy sorsfordító kérdés. Mert lehet tanácstalankodni, lehet rémüldözni, csodálkozni, megbotránkozni, de egy dolgot jegyezzünk meg, ha nem hiszünk a feltámadásba, és nem úgy általában. És hogy mondjam így nagyon-nagyon idézőjelbe téve, hogy nem csak Jézus feltámadásában, hanem a sajátunkban is, akkor nem vagyunk keresztények, akkor semmit nem ér a hitünk. Nem én mondom ezt, hanem Pál apostol, amikor ezt mondja, ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs a halottaknak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Mert ha halottak nem támadnak, Krisztus sem támad fel. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden emberrel nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. A feltámadás történet ebben az értelemben ma is folytatódik. Akkor, amikor talán gyászolunk, akkor, amikor temetőbe megyünk, akkor, amikor éljük az életünket, akkor mind-mind arról teszünk bizonyságot, hogy abban az élethelyzetben, abban a bezárt, szomorú helyzetben, abban szeretnénk-e az élő, feltámadt győztes Krisztussal találkozni. És ha igen, akkor én hiszem, hogy ő ki tud szabadítani minket. Hiszem, hogy újra lábra tud állítani minket. És hiszem, hogy meg tud vigasztalni, és erőt tud adni minden élethelyzetben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te nem haragszol ránk azért, mert nem tudjuk felfogni a felfoghatatlant. Hiszen hogy lehetne megérteni, hogy micsoda erő az, amely képes legyőzni a sátánt, képes legyőzni a halálnak a rettenetét, képes legyőzni még a bűnnek minden nyomorúságát és csapdáját is, ami ott van az életünkben. Felfoghatatlan ez az erő, Úr Jézus Krisztus, amivel te rendelkezel. Bocsáss meg, hogy mi nem megyünk oda hozzád, nem kérünk tőled őszintén, alázatosan útmutatást és vezetést. Bocsáss meg, hogy becsukjuk a fülünket, ha te vezetsz, csak nem arra, amerre mi szeretnénk. Bocsáss meg, ha vele merülünk a szomorúságba, egy-egy élethelyzetbe. Hiszük azt, hogy te egyszer feltámasztasz minket, és örök üdvösséget kapunk a te országodba. De szeretnénk átélni ezt a feltámadást itt földi élethelyzetekbe is. Rossz berögzült szokásokban, nehéz élethelyzetekben, fájdalmakban, szomorúságokban, hogy te ott is talpra tudsz minket állítani, és újat tudsz kezdeni velünk. Mert Úr Jézus, te magad mondod azt, hogy igen, van az örök halál, de a testi halálban, a lelki halálból való feltámadás is van, amikor megismerünk téged, amikor a tiéd leszünk. Ad nekünk mindannyiunknak ezt a feltámadást. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.